Kedves hallgatói, most metodista istentiszteletet közvetítünk a szolnoki metodista gyülekezet imaházából. Igét hirdett Kaled Abdó László, a gyülekezet lelkésze.
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit Szolnokról. Stupkai Mihály vagyok, a közvetítés egyházi szerkesztője. A metodista mozgalom gyökerei az ipari forradalom Angliájába a 18. századig nyúlnak vissza. John Wesley és társai hangsúlyozottan a Biblia szerinti életet, a megtérés szükségességét hirdetik, a formális vallásosságnak hadat üzenve egy lelki megújulási mozgalom élén, amely csak később szerveződött egyházzá. Magyarországra 1898-ban érkezett az első metodista prédikátor, akinek szolgálatával megalakultak az első metodista gyülekezetek, és a világháború kitörésekor már virágzó misszió működött az országban. A háború kerékbe törte a megindult munkát, de az egyetlen megmaradt gyülekezetből Budapestről újra szerveződött az egyház. A két világháború közötti időszak az egyház magyarországi történetének legvirágzóbb fejezete, igazi ébredési idő. Ekkor számos új gyülekezet alakul, és szociális kezdeményezések sora indul meg. A szolnoki misszió 1948-ban indult a városban, mára a körzethez tartozik Abony és Újszász, valamint Debrecenben folyik gyülekezet plántálás. A vasárnap istentisztelet mellett hétköznaponként a közösség tagjai hétházi csoportban gyakorolják hitüket. 4 évtizede folyik a körzetben roma misszió, és emellett a közösség tagjai Cornelius háza missziós egyesületként drogprevenciós missziót is folytatnak. A gyülekezet jelenlegi helyén a Kassai utca 15 szám alatt él és működik. Innen közvetíti a Magyar Rádió mai istentiszteletet. Igét hirdet a gyülekezet lelkésze Kaled Abdó László.
Kegyelem és békesség a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket és a kedves rádióhallgatókat ezen a szép vasárnapi délelőtt. Két énekkel kezdjük el a mai Isten tiszteletünket, az egyik a hozzád száll az éneken, a másik pedig az Ő az Úr.
Thank you.
Kezdj már csak, hogy álljunk föl mindannyian.
Áldás, dicsőség és magasztalás legyen a mi mindenható Urunkért, aki ezen a vasárnapon is elhívott bennünket, hogy lába elé ülve hallgassuk őt tanítványként. Hadd köszönjük meg neked, mindenható Úr, hogy nem véletlenül vagyunk ezen a világon, hogy neked terved van a mi életünkkel, hogy nem véletlenül vagyunk ott, ahol vagyunk, nem véletlenül vannak azok az emberek körülöttünk. Úr Jézus Krisztus, te taníts bennünket, te formálj bennünket, te könyörülj rajtunk, hogy fölvehessük azt az ábrázatot, ahogyan te szeretnél látni bennünket. Engedd, hogy ma megnyissuk a mi szívünket, elménket, hallgassunk, tanuljunk tőled, Uram, és könyörülj rajtunk, hogy semmit abból el ne veszítsünk, hanem forgassuk, Uram, hiszen ezért vagyunk itt. Áldott legyél, Úr Jézus, a te bölcsességedért. Amen.
A mai igehirdetésünk témája a Fáradozzatok a városnak békességén címet viseli. Következő énekünket is így énekeljük el, amelyek az ifjúság énekes könyvben található, futunk, s nem lankadunk, járunk és nem fáradunk el. Az ének után bizonyságtérésre lesz lehetőség.
Szeretnék a mai témánkhoz kapcsolódva munkálkodjatok a város jólétén. Ehhez a témához kapcsolódva egy saját élményt elmondani. Ez az élmény ahhoz a feladatomhoz kötődik, amit munkahelyemen bíztak rám, egy városrész rehabilitációnak a koordinációja az, ami a feladatom. Egy olyan városrészről van szó, ami magyar valóságot tükrözi. A rendszerváltás előtt nagy gyárak, üzemek tartották életben, aztán utána ezek mind leépültek, megszűntek, és ez a városrésznek a leépülését is jelentette. Amikor ezt a munkát kaptam, arra gondoltam, hogy bizony mit tudunk mi ebben elérni, mi az, ami nekünk lehetőségünk, ha a hatalmas nagy cégek is becsődöltek, mit tud itt egy porszem ember, míg hogyha mások jó indulatára, egy önkormányzat támogatására is számíthat. Ez olyan kevésnek, kicsinek, erőtlennek tűnik számomra, és akkor kezdett egy olyan realitássá válni nekem az az ige, ami így szól, hogy térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa. Egy olyan ország, aminek erőtere ott van, jelen van ebben a világban. Valahogy úgy, mint a mágneses erőtér, amit nem lehet látni, de érezni lehet a hatását. És ennek a hatásnak a példáját szeretném most röviden elmondani. A városrészben többek között egy szülőcsoportot is indítottunk, ahol családok belső problémáit tudjuk egész őszintén egymással megbeszélni. Ebben a szülőcsoportban jelent meg Sándor, akit az iskolai felzárkóztató program kapcsán ismertem meg. Eljött a feleségével együtt, és ebben a körben, ahol egyedül a belső problémák és vívódások körében újból és újból keressük a megoldást, valaki felvetette, hogy bizony ő nehezen tud azzal a volt vezetőivel zöldágra vergődni, aki most nyugdíjba vonult, át kellene adnia az ő munkáját az ő számára, de valahogy sehogy nem megy ez, és ő neki bizony már elfogyott a türelme. És akkor Sándor jelentkezett, és azt mondta, hogy ő szívesen eljátszaná velem együtt ezt a szituációt, ezt a helyzetet, próbáljuk meg ebben a szerepjátékban ezt értelmezni, hogyan is lehet ezt kívülről látni. Aztán ennek kapcsán, ahogy ezt eljátszottuk, az a valaki, aki felvetette ezt a problémát, azt mondta, igen, most már értem, sokkal türelmesebbnek kellene lennem. Sándor 7 gyermekes cigány származású családapa, egész egyszerű háttérből. Ő segített valakinek, aki sokkal műveltebb elvileg abban, hogy életének egy alapvető problémáját megértse. És itt megint megéreztem, mit jelent az, hogy elközelített az Istenek országa. Én kívánom mindannyiunknak, hogy ez az Istenek országa valóságá válhasson, és ezen keresztül mi mindannyian a magunk helyén, ott, ahová Isten bennünket helyezett, ennek a városnak jóléti munkálkodhassunk. Thank you.
Én arról szeretnék most beszélni nektek, hogy hogyan vált valósággá az, amit ebben az énekünkben énekelhettünk a mi életünkben. Előtte szeretnék viszont Jeremiás síralmaiból a harmadik részből az 55-től 57. versig terjedő szakaszt felolvasni, mert ez nagyon jól leírja azt az élethelyzetet, amelyben voltunk. Így szól az ige. Segítségül hívtam a te nevedet, ó Uram, a legalsó veremből. Hallottad az én szómat, ne rejtsd el füledet sóhajtásom és kiáltásom elől. Közeledj hozzám, mikor segítségül hívlak téged, mondd, ne félj. Emlékeztek még, amikor 3 hete imád támogatást kértem tőletek, mert feleségemnél egy rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak. A betegség kapcsán eddig átélteket szeretném most megosztani veletek. Ehhez tudnotok kell, hogy a hír hallatán nagyon nyomorultul éreztem magam, értelmetlenni vált sok olyan fontosnak tűnő dolog, összetörni látszott a megszokott komfortos kis életem, de amikor Istenhez fordultam, már az első napon Pál hajótöréséről szóló történeten keresztül vigasztalt, és arra tanított, hogy oka és célja van ránk tört nehézségeknek. Felismertem, hogy meglanyhult a hitéletem, hogy a napi igeolvasás nem előzte meg az a vágyakozás, mint ami korábban jellemző volt. És el kellett gondolkodnom azon, hogy mikor adtam utoljára hálát az olyan természetesnek tűnő dolgokért, mint az egészségünk. Az események felráztak, és Isten rámutatott arra is, hogy ezek a nehézségek kapcsán átélt segítségről tanúságot kell tennem, beszélve hűségéről és szabadításáról. Ezt többek között a következő igével is magyarázta, mondta nekem, igyekez kipróbált emberként megállni Isten előtt. Ugyanakkor még nagyon szükségem volt a bátorítására, ilyen igékkel is bátorított, ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Vagy boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. Ezekben a napokban meglepően sokszor volt kijelölt vagy kapcsolódó igeszakasz az igeolvasó kalauzban, az, hogy nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Istenünk. Így 2-3 napi nyugtalanság után már hittel valhattam a zsoltárossal együtt, hogy szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, amíg elvonul a veszedelem. Erről énekelhettünk a mi énekünkben. A műtét napján már, amikor SMS-ben néhány testvért szintén imatámogatásra kértem, egy megmagyarázhatatlan nyugalom volt bennünk, tudtuk és éreztük, hogy minden Isten kezében van. Érdekes volt eközben, hogy az orvosok arról beszéltek, hogy minden segít a gyógyulásban, amiben hisz az ember. Fejben kell a betegséget legyőzni, mondták, pozitív hozzáállás, hinni kell a gyógyulásban. Közben azokra a szerencsétlen emberekre gondoltam, akiknek nincs reménységük és támaszuk, mert nem ismerik azt a Jézus Krisztust, aki legyőzte a halált. Ezért olyan jó tudnom, hogy családommal együtt tudjuk, hogy Isten kezében vagyunk, hogy ő a legnagyobb nyomorúságban sem hagy magunkra minket.
A betegségek kapcsán nekem is van egy olyan megtapasztalás, amit a közelmúltban élhettem meg. Az ige szakasz az arról a részről szól, amikor Jézus találkozik a Betesda tavánál azzal a nyomorék emberrel, aki hiába próbálkozik, mégsem tud bejutni a tóba, hogy így ezáltal meggyógyulhasson, és megkérdezi tőle, hogy meg akar-e gyógyulni. És önnek az a válasza erre a kérdésre, hogy nincs emberem, aki be tudna vinni a gyógyulásnak a tavába. És ez igaz, akkor vált számomra kézzelfoghatóvá, amikor közelmúltban szüleimmel meglátogattuk a nagybátyámat, aki már hosszú idő óta kórházi kezelésre szorul, és nagyon legyengült állapotban volt. És feleségemnek nem jelent problémát, nem okoz problémát, nekem viszont annál nagyobb problémát jelent az, hogy ilyenkor a betegekért imádkozzak ott előttük vagy helyben. Tehát én jobb szeretem ezt inkább csendes magányomban, az imakamrámban megoldani. De ott egy olyan belső késztetést éreztem, hogy menjek oda hozzá és imádkozzak érte. És egy olyan fantasztikus megtapasztalás volt ennek kapcsán, ennek köszönhetően egy pár nappal később, amikor édesapámmal beszéltem és érdeklődtem a nagybátyám állapotáról. Ő fogalmazott így, hogy egy pár fordulás állt be az állapotába, és hogy sokkal jobban érzi magát, az erőléte is kezd helyreállni. És ekkor értettem meg azt, hogy mennyire nagy felelősség van a mi vállunkon, keresztények vállán, hogy mennyire fontos az, hogy imádkozzunk családtagjainkért, betegeinkért. De ha így a címre visszautalok, ami azt mondja, hogy fáradozzunk a városnak a jólétén, nem csak a fáradozás abból áll, hogy tevékenyen teszünk, hanem azért, hogy imádkozunk a városunknak a felemelkedésért, de nem csak a városunkat említhetném itt, hanem az országunkat is. Mert az országunknak a jóléte is függ attól, hogy mi hogyan és miként teszünk tevőlegesen is, és tehát karitatív módon, és miként teszünk ima életünk során azért, hogy a városunknak, országunknak a helyzete jobb legyen. És itt szeretném azt elmondani, hogy a mai gyűjtés, az adakozás az a vörösiszap okozta károk enyhítésére szeretnénk fordítani. Következő énekünk pedig az Adj új erőt, Urunk címet viseli. Ennek az első verszakát fogjuk most csak énekelni. Igehirdetésünk alapigéje a Lukács evangéliumának a 17. részéből a 11-től 19. versekig tartó szakasz.
Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Szamária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig szamáriai volt. Jézus akkor így szólt: Vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: Kelj fel, menj el, hited megtartott téged.
Gyermekek gyermekisten tiszteletre vonulnak el, mi pedig énekeljük el a 188-as számú éneket: Igéje szól, igéje hív. Ennek az éneknek is az első verszakát énekeljük. Igehirdetésünk alapigéje Jeremiás könyvének 29. részéből az 1. és a 4-től 7. versekig tartó szakasz. Ezek annak a levélnek a szavai, amelyet Jeremiás próféta küldött Jeruzsálemből, a fogságban való vének maradékainak, és a papoknak, és a profétáknak, és az egész népnek, amelyet fogva vitt el Nabukodonozor Jeruzsálemből Babilonba. Ezt mondja a seregeknek ura: Izrael istene minden a foglyoknak, akiket Jeruzsálemből Babilonba vittettem. Építsetek házakat, lakjatok azokban, plántáljatok kerteket, és egyétek azoknak gyümölcseit. Vegyetek magatoknak feleségeket, és szüljetek fiakat, és leányokat, és a fiaitokat is házasítsátok meg, a leányaitokat pedig adjátok férjhez. És szüljenek fiakat, és leányokat, és szaporodjatok meg ott, és meg ne kevesedjetek. És igyekezzetek a városnak jólétén, amelybe fogságra küldettelek titeket, és könyörögjetek érte az Úrnak, mert annak jóléte lesz a ti jólétetek is.
Kedves testvérek, kedves gyülekezet itt a Szolnoki Metodista Imaházban és otthon a rádiókészülékek előtt. Ez szó szerint az a levél, amelyet Jeremiás küldött a fogságban lévő népnek. Olvastuk az ige szakasznak a bevezető sorait. Mintegy 2500 év távolságból hangoznak ezek a szavak. Szinte felfoghatatlan ez az időtáv számunkra, de azt gondolom, hogy még megdöbbentőbb talán az ezen a mai napon, hogy ez a prófétai kijelentés, ez az Istentől eredő bátorítás itt és most a mai magyar valóságban nekünk szól, és ahogy ez ma bennünket megszólít, mert nem ózsdi és nem elavult az Isten igéje, hanem aktuális, és az életünk kellős közepén megszólító a Biblia üzenete az Isten lelke által ezen az októberi vasárnapon is. Én három dolgot szeretnék ebből a szakaszból, Jeremiás próféta könyvéből felolvasni, kiemelni, ami aktuális profécia a mai napon a számunkra. Először is építsetek házakat és lakjatok bennük, ültessetek kerteket és egyétek azok gyümölcsét. Ma ezekben a szavakban, ezekben az órákban talán többeknek is a vörösiszap katasztrófa által sújtott települések jutnak eszébe. Tegnap reggel az 1000 lakosú Kolontárt kellett kiüríteni a gát további gyengülése miatt, a 6000 lakosú szomszéd település Devecser pedig készültségben áll. A katasztrófa ugye emberéleteket sem kímélt, egy helyenként 2 méter magas iszapár öntötte el ezt a két települést, kerítéseket döntött el, autókat sodort magával, kerteket terített be. Döbbenetes az a látvány, amit a televízióban, interneten látunk ezekről a településekről. A megrendült lakosságnak egy része már most tudja, hogy soha többet nem akar ide visszatérni. És Isten szava ma mégis a remény hangja. Építsetek házakat, ültessetek kerteket. Aki egykor egy fogságba hurcolt népet bátorított ezekkel a szavakkal, ma a megrendült szívünket, szíveket erősíti. Lesznek még házak, ahol lakhattok, lesznek még kertek, amelyek gyümölcseit ehetitek, az Isten megújulást ígér, az Isten új életet, újrakezdést, új teremtést akar adni. Egykor ugyancsak tömegek vesztették el otthonaikat, és ez megtörténik ma is, de az Isten a remény Istene. És ezt nekünk szabad és kell, azt gondolom, ilyen konkrét helyzetekben, ilyen aktualitások között is magunkra értenünk és alkalmaznunk. Másodszor azt mondja az ige: házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok, szaporodjatok és ne fogyjatok. Hangzik az isteni biztatás, ennek az útmutatásnak a folytatása. És erre az isteni szóra ismét csak azt mondhatjuk, hogy a mai magyar valóságban éppen ennek a nemzetnek, éppen nekünk szól. Nagyon úgy tűnik, hogy éppen ez az esztendő, 2010 lesz az az év, a KSH adatai szerint is, amikor az ország lakossága, népessége 10 millió alá csökken. Évtizedek óta évről évre kevesebb a házasság, kevesebb gyermek születik, ráadásul azt is tudjuk, hogy évente 1000 házasságból mintegy 600 végződik válással. Így igaz az a megállapítás, hogy minden második házasság válással végződik. És egy még megdöbbentőbb adat, a magyarországi abortuszok aránya is tragikus. A terhességeknek több mint 40%-a végződik abortusszal hazánkban. Azt gondolom, elképesztő számok ezek. És Isten azt mondja, házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok. Bíztat bennünket a mindenható. Isten ugyanis életpárti. Életpárti, családpárti és gyermekpárti. A metodista szociális alapelvekben fogalmazódik meg ez a gondolat, az emberi élet szentsége iránti tiszteletből védjük az anyamében fejlődő emberi életet. Sajnos mi az emberi élet szentségét sokszor félreértjük, és úgy gondolunk erre, hogy a saját akaratunkat, a saját érdekünket tekintjük szentnek és sérthetetlennek, és ennek rendelünk aztán alá mindent, az élet valamennyi területét. Ez az önző gondolkodásunk, a csak az önmagára tekintő életvezetésünk az oka, az, hogy házasságaink összedőlnek, családjaink szétesnek, és megfosztjuk a születendőket az életüktől. Harmadszor azt írja Jeremiás, azzal bátorít, fáradozzatok a városnak békességén, imádkozzatok érte az úton, az Úrhoz. Ez a harmadik felszólítás, amely prófétai biztatásként hangzik felénk, városainkban, falvainkban, bárhol, ahol élünk. Ma ugye éppen egy hete, hogy településeink vezetőket, önkormányzati vezető testületeket választottak. Én azt gondolom, hogy ma különösen a vezetőink felé szól ez a mondat. A fáradozásra, a szolgálatra biztat Isten. De nem pusztán az aktív munkaórákról és az elkötelezett munkavégzésről van itt szó, hanem ahogy az egyik bizonyságtételben is hallottuk, az is itt áll, hogy imádkozzatok érte az Úrhoz. Mennyi órát, mennyi időt töltünk az imádságban naponként. A testi igyekezettel, fáradtsággal és izzadtsággal nagyon sokat el lehet érni, nagy eredményeket, nagy teljesítményeket lehet felmutatni, de azt gondolom, és az a tapasztalat, hogy az igazi változás mögött, amikor emberi életek változnak, amikor egy csoport megújul, amikor egy falu vagy egy város életében valami rendkívül több, valami sokkal több új indul el, ott az Istennel való beszélgetés, az imádság, a kiinduló pont és a magyarázat. Ezen a héten, hétfőn volt itt Szolnokon a helyi ökumenikus lelkész találkozónk, lelkészkörünk, imakörünk, amelyen az egyik lelkész testvérünk arról számolt be, hogy a választások előtt a településen induló polgármester jelölteket meghívta a templomba egy imaközösségre, a városért. És eljöttek ezek az emberek. Én azt gondolom, hogy talán megértették, hogy a városért való fáradozás az imádsággal kell, hogy elkezdődjön. Imádságban megtérni az Úrhoz, megszólítani Istent, megbeszélni vele a dolgainkat őszintén, ez lehet az útja a békességnek az ember életében. Fáradozzatok a városnak békességén, és imádkozzatok érte az Úrhoz, erre van igazán szükségünk. De természetesen ez az imádságos fáradozás, ez nem csak a vezetőink feladata. Ez a hivatása minden keresztjénnek, aki Jézus tanítványaként él ma. Imádságos fáradozás a város békességért, vagyis részvétel a világban. A kereszténység történetében számos kísérlet történt arra, hogy a Jézusi tanítványságot minél tökéletesebb, cizelláltabb módon kivitelezzük és megvalósítsuk. És sajnos azt látni, hogy ezek a kísérletek számos alkalommal végződnek abban a szomorú mozdulatban, hogy a világra legyintünk, és a világból kivonulunk. Én azt hiszem, hogy ez egy keresztjén védekezési stratégia, ez nem Jézusnak az útja, ugyanis Jézus tanítványai, Jézus követői, azok nem mondhatják azt, hogy a világ az csak egy akadály. Vannak, akik azt mondják, hogy a világ bűnös, sötét és akadály, hagyjuk magunk mögött, hagyjuk magára, vonuljunk ki belőle, és figyeljünk a magunk szentségére, a magunk tiszta állapotára. Ez az önző és önmagára tekintő életvezetésnek egy sajátos keresztény adaptációja, variációja, a keresztény individualizmusnak egy csapdája. Nem lehet hiteles keresztény magatartás, a világnak a magára hagyása, a világból történő teljes kivonulás, és a magunk élete körüli körhintázás. Itt egy csapdáról van szó, hiszen azt kell mondanunk, hogy az isteni megszólításnak az egész csodája, az isteni örömhírnek a lényege éppen a közösségvállalás. Az Isten közösséget akar vállalni az emberrel, és ennek a legteljesebb megvalósítására küldi el számunkra, értünk Jézus Krisztust. Jézust, akiben Istennel találkozhatunk. Aki maga a testélet ige. Az isteni közösségvállalásnak egy szép történetét hallottuk Lukács evangéliumából. A 10 leprás gyógyításában is úgy kezdődik ez a történet, hogy Jézus betért egy faluba. És ez a betérés, azt hiszem, az a jézusi mozdulat, amelyet tanulnunk kell. Nem legyinteni, nem kivonulni, nem lemondani, hanem betérni. Betérni az emberek közé. Fölvállalni embereket. Akár nehéz sorsokat is, akikkel nagyon sok időt, nagyon sok energiát kell tölteni, de mégis ez a hivatásunk, ez a küldetésünk, Jézus éppen így tesz. Ő odafordul azokhoz, szóba áll azokkal, akikkel másnak eszébe sem jutott, akiktől mások óvták magukat, mert tisztátalanok, betegek, és ezzel egyúttal bűnösnek is pecsételték őket. Ismert fogalom ma ez a szó, érinthetetlenek, gondoljunk az indiai társadalomra, Jézus számára nem voltak érinthetetlenek. Nem voltak, Jézus az emberek közé jön, oda megy, oda jön közénk, és gyógyít, velünk él. Nemrég hallottam egy előadást arról, hogy a második világháború idején francia szerzetes nővérek önként vállalták azt, önként bevonultak egy cigányokat gyűjtő gettóba, hogy Jézus nevében együtt legyenek, hogy Jézus nevében vigasztaljanak és elkísérjenek. Senki nem kényszerítette őket, nem kellett volna oda menniük, és vállalták ezt, valamit megértettek Jézusnak az üzenetéből és Jézus életéből, bizonyságtételéből. A gettóba gyűjtött embereket végül nem vitték el, és túlélték a háborút. Közösségvállalás. Ez is az élet szentség része. Mert a szentséget nem csak a személyes életünkre kell értenünk. Ez is nagyon fontos. Foglalkozzunk a lelkünkkel. De a szentséget a közösségre is értenünk kell. A Biblia isteni ugyanis az emberi közösség istene. John Wesley, a metodista mozgalom alapítója, az egyik prédikációjában éppen a szentségnek erről a kettőségéről ír, kettőségéről gondolkodik, és így ír: sok kiválóság mondta azt, és tanácsolta, hogy szűnjünk meg minden külső cselekvéstől, vonuljunk vissza a világtól, hagyjuk magunk mögött a testet, és egyáltalán ne törődjünk a külső vallásossággal, mert ez a legkiválóbb út, tökéletesebbé teszi a lelket, ugyanakkor Isten előtt is a legkedvesebb. Wesley azt mondja, hogy ez egy becsapás. Becsapás, megtévesztés és félrevezetés, mert a kereszténységnek csak a belső erényre, a belső akaratra, a belső személyre fókuszáló gyakorlata, az nem több, mint egy keresztény önmegvalósítás. Csak egy keresztény önmegvalósítás, és ezzel szemben arra mutat rá, hogy a kereszténység lényegében véve társas, vagyis közösségi vallás. És ha magukba zárkózók vallásává tesszük, el is pusztítjuk. A kereszténység tehát nem puszta meditáció a magányban. Nem az önmagvalósításról szól. Nem a lélekfrissítésről. Önmagunknak a karbantartásáról. Ha csak ez lenne, akkor elpusztítanánk. Elpusztítanánk, kihúznánk belőle azt az Istent, aki lehajolt hozzánk. kihúznánk belőle azt a Jézust, aki megáll az ember mellett. Adja Isten, hogy a Krisztus követést így éljük meg, közösségi vallásként, egy közösségi szentségként és küldetésként, hogy a magunkba zárkózás és a magunkba rejtőzés helyett felelős tanítványok, felelős bizonyságtevők lehessünk a világban. Mert az Isten lelke évezredek óta erre akar minket elvezetni, felelős tanítványokká és felelős bizonyságtevőkké, hogy imádságos fáradozással felvállaljunk, részt vegyünk, mert ez a tanítványoknak a hivatása. Amen. Most csendes imádságban csendesedjünk el, és kérem, hogy vezessetek minket imádságban.
Úr Jézus Krisztus, ebben a sokféle gonddal, nyomorúsággal terhelt világban sokszor nem könnyű megmaradni a reménység hitvallásában. Nem könnyű nem feladni, nem meglankadni. Köszönjük neked a te bíztatásodat, amelyben azt mondod nekünk, hogy nem hiába való a ti fáradozásotok az Úrban. Nem fölösleges, nem reménytelen. Azért, mert te hívtál el bennünket, és te küldtél el bennünket ebbe a világba, hogy a te igazságodnak, a te irgalmadnak, a te szeretetednek a magvait hintsük szét. És ennek van ígérete, ennek ígérete a gyümölcstermés. Ezért kérünk téged, hogy újítsd meg a mi reménységünket, a mi erőnket. Amen.
Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy só és világosság az, aminek elhívtál bennünket. És ez nem tőlünk van. Te választottad ki a te népedet, köszönjük, hogy kijelentetted igédet, és hogy átformálod lelkünket, hogy a környezetünkben világítani tudjunk, segíteni tudjunk, remény tudjunk lenni. Kérünk téged, hogy könyörülj meg rajtunk, mert ez nem tőlünk jön, és bennünk ez nincs. Köszönjük, hogy te akarsz bennünk élni. Kérünk téged, védj lakozást bennünk, Istenünk. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy téged követhetünk. Te is eljöttél, és önmagadat adtad a világ bűneiért. Hálát adunk, Isten báránya. Segíts, hogy mi se legyünk önzők ebben a világban. Ne anyagi vagy egyéb dolgokért munkálkodjunk, kilépjünk saját világunkból, környezetünk felé is nyitottá váljunk. Segíts nekünk, hogy a te követőid legyünk, igazi keresztények. Amen.
Na, nagyon hálás vagyok neked. Nagyon hálás vagyok, hogy minden héten elég járulhatok, és most több ezer emberrel hallgattattam együtt a te ígédet. Uram, segíts bennünket, hogy reménységben élhessünk. A te mindenen túladó reménységet tölts el a mi életünket. Ez legyen az, ami mindig felállít bennünket, amikor elbukunk. Ez lebegjen állandóan a szemünk előtt. Kérlek, Uram, bocsáss meg, amikor a rám bízott feladatot van, hogy saját erőmből próbálom megoldani. Segíts, Uram, hogy észrevegyem azt, hogy ezt veled együtt tudom csak megoldani. Kérlek, Uram, hogy tégy engem társas lényé, tégy engem olyan emberi, aki a közösségben tud szolgálni. Add, Uram, hogy nem erüljek el önmagamban, és ezáltal ne pusztítsam ki a bennem lévő hitet. Erősíts meg engem a hitben, és légy velem a mindennapokban. Légy mindannyiunkkal, adj nekünk reményt és kitartást a veled együtt járásban és a hitben. Amen.
Amen. Úr Jézus, taníts minket imádkozni családjainkban, közösségeinkben, taníts minket a te utadon járni, hogy felvállaljunk embereket, felvállaljunk nehézségeket, és így kövessünk, így legyünk a te tanítványaid. Urunk, imádságban így bízzuk rád a gyengéket, betegeinket és idős testvéreinket. Így imádkozunk hazánkért. Köszönjük, hogy te ismersz bennünket, ismered nehézségeinket. Hallgass meg most, ha közösen jövünk eléd a tőled tanult imádsággal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, álljunk fel az áldásra. Az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban az örök életre. Amen.
Záróénekünk a 433-as számú dicséret lesz, Ó Sion, ébredj, az ének alatt háladományokat gyűjtünk.
Végén megköszönve megtisztelő figyelmüket búcsúzunk a hallgatóktól. Az Isten tiszteleti liturgiát Faradi Zsolt vezette, bizonyságot tett Hekker Róbert és Szuda Zsolt, a kezdőimát Ádám Katinka, a záróimákat Tóth Péter, Hekker Anikó és Dobozi Péter mondták. Igét olvasott Zelei Kristóf és Faradi Zsolt. Az énekeket orgonán kísérte Hekker Róbert és Tóth Mirjam. Közreműködött a gyülekezet ifjúsági kórusa, igét hirdetett Káled Abdó László. A közvetítés technikai munkatársai Gajászki Zsolt, Kis József és Vai Károly voltak. A közvetítés felelős szerkesztője Kis Péter Ernő és munkatársa Hegyi Gyöngyi nevében is búcsúzik az egyházi szerkesztő Stukkai Mihály. Isten áldása kísérje életünket.